A tudományos műsorok sorsa. A szerb informatív műsorok szerkesztőségéből jött hozzánk Borka Nikolics. A továbbiakban ő készítette a tudományos műsorokat. Ezek az előbbiekhez képest, amelyek tematikailag zárt egységet képeztek, mozaikszerűek voltak. Azzal foglalkoztunk, ami Borkának épp eszébe jutott, vagy amiről olvasott valamelyik tudományos folyóiratban. Alapvetően azonban egy alapötlet vezérelte. Bemutatni népeinknek és az egész világnak, hogy milyen fejlett a mi tudományunk. Az akkori Jugoszláviában sok helyen jártunk. Például meglátogattuk Ljubljanában a József Stefán Tudományos Intézetet, Zágrábban pedig a Ruger Boskovics Egyetemi Intézetet. Mindenhol nagyon szívélyesen fogadtak bennünket. Minket, az Újvidéki Televízió munkatársait sohasem azonosítottak a belgrádiakkal. Egy alkalommal Szkópjéba is ellátogattunk. Számomra azonban mégis a Belgrád melletti Zsárkovon volt a legérdekesebb forgatásunk. Itt volt a jugoszláv katonaság légvédelmi kutatóközpontja. Már első alkalommal, amikor a megbeszélések folytak, gondba ejtett egy apróság, a katonai rendfokozatok. Szívbetegségem miatt ugyanis nem voltam katona, így nem tanultam meg, mert addig nem is volt rá szükségem, a vállapon megjelölt tiszti jelzéseket. A magas rangú tiszteket úgy szólítottam meg, hogy nem említettem a rendfokozatukat. Góbor Zoli barátom egy kis papírra lerajzolta a rendfokozatok jelzéseit, így forgatás közben csak belekukkantottam a puskámba, és már tudtam, kivel van dolgom. A műsor, amit készítettünk, a Szovjetuniótól vásárolt szuperszonikus vadászgépekről szólt. Sugárzása után több telefonhívást kaptunk, amelyeknek az volt az üzenete, hogy nem kell nekünk Amerika, mi okosabbak vagyunk náluk is. Lényegében ez is volt a céljuk ezeknek a riportoknak. Később olyan tudományos műsorokat is készítettünk, amelyekben azt bizonygattuk, hogy a szerb nemzet a mennyei nép. Ezt a koncepciót a sok kis riport mellett még stúdióbeszélgetésekkel is alátámasztottuk. Egy alkalommal, pontosan tudom a dátumot, 1991. február 22-én délután stúdióbeszélgetést kellett felvételeznem a napenergia felhasználásáról. Együtt mentem be az épületbe Jadranka Prendovicssal, a titkárnővel. A portás kérte a hivatalos belépőnket. Amikor elolvasta nevemet a belépőn, rám förmett. Kifelé, neked nincs jogod bejönni a tévé épületébe. Ez a belépő nálam marad, mondta. A torkomban éreztem a szívem. El vagy bocsátva, ki vagy rúgva, folytatta. Kifelé? Itt valami hiba van, engem várnak a stúdióban. Felvételem van, hebegtem. Nincs neked semmiféle fölvételed, nem léphetsz be az épületbe és kész. A szívem annyira szúrni kezdett, hogy le kellett ülnem. Szívroham környékezett. Végig futott az agyamon az a kínos gondolat, hogy több mint 20 év után csak úgy kirúgtak. A barátaim, a feletteseim, akikkel még tegnap együtt dolgoztam, nem is informáltak ilyesmiről. Semmilyen határozatot, végzést sem kaptam. Talán annyit azért megérdemeltem volna, gondoltam, hogy Jubojev, akivel együtt hoztuk létre a Vajdasági Filmmunkások Szövetségét, és aki most az igazgató, behívjon és valami magyarázatot adjon. Fel akarom hívni az igazgatót, szóltam az őrnek. Nem fogsz-e innen felhívni senkit, ki vagy rúgva, mondta az őr. Időközben megérkezett Borka, a szerkesztő is. Csak félreállt és várta, mi fog történni. Úgy láttam, komoly a dolog. Befejeztem a pályafutásomat. Összetörten ültem a padon, és még mindig nem tudtam felfogni a velem történteket. Lassan végig gondoltam az egészet. Talán valami hiba, valami elírás történt, és talán nem is rólam van szó. Hallottam valamit, hogy Balázs Attillát, Keszék Károlyt, Bódis Gábort, Csíkos Zsuzsát és Németh G. Árpádot följelentették a Napló című újság miatt. Pontosan nem tudtam, miről van szó, de megpróbálkoztam újra a biztonsági őrnél. Nézze meg csak azt a listát, nem a magyar szerkesztőségről van szó? De igen. Miért, maga nem ott dolgozik? Kezdett magázni a biztonsági. Nem, én a dokumentális szerkesztőségben dolgozom. Ja, hát akkor minden rendben van, akkor bemehet. Egyetlen szóval sem kért tőlem bocsánatot. Az, hogy majdnem infarktust kaptam a viselkedése a figyelmetlensége miatt, egyáltalán nem zavartatta. Mondanom sem kell, hogy a stúdió beszélgetést a kollégák vezették le, mert én ezek után semmire sem voltam képes. Később hallottam, hogy a biztonsági őrök egymás között nevetgélve mesélték, hogyan néztem ki, amikor elvették tőlem a belépőt. Az öt embert pedig, ahogy később megtudtam, azért jelentették föl, mert a Napló a privát újságjuk volt. Azonnali hatállyal fölmondást kaptak mind az öten. A fölmondást az RTV akkori vezérigazgatója, Jubomir Lukics a helyettese, és a TV igazgatója Peter Jubojev írták alá. A programigazgató abban az időben Bence Lajos volt. Ezután az eset után, mivel Borka nem állt mellém, hogy segítsen a félreértés tisztázásában, nemigen tudtam többé vele együtt dolgozni. A Női Neuron és a Fényképlete című műsorok fölülmúlták a sarlatánság minden fokát. Ez utóbbi például arról szólt, hogy a belgrádi Spasojev Lajics készített egy olyan programot, amellyel bárkinek a keresztnevét színekre tudta változtatni. Így az összes szerb történelmi név, a Dusán, az Uros, a Milán, sárga, azaz aranyszínű, pozitív lett, a legtöbb nem szláv, főleg albán eredetű név pedig zöld és bíbor, azaz negatív. Ezzel betelt a pohár. Összevesztem Borkával. Ott hagytam a tudományos műsorok szerkesztőségét. Nem sokára Szlobodán nénin mellé a Siketek és Nagyothallók számára készült a Csendvilága című műsorhoz szegődtem.